is nyelvkönyvként szokták jellemezni Nádasdy Ádám Milyen nyelv a magyar című kötetét, tanulmánykötetét, de olyan nagy problémákat feszeget benne, amelyek körül parázs viták szoktak kialakulni. Például arról, hogy milyen eredetű nyelv a magyar. Miért fontos ez a kérdés? Vagy miért vannak ilyen indulatok ezek között körül a kérdések körül?
Hát bontsuk szét, nekem, mint nyelvésznek, egyszerűen azért fontos, mert hát a tudósnak az igazságot kell kutatni és elmondani. Tehát, hogy egy, nem tudom, a táplálkozás tudósnak fontos elmondani, hogy mire jó a só, és mire jó a cukor, és miből mennyit lehetőleg fogyasszunk, és miből lehet baj. Ugyanúgy a nyelvésznek, hát el kell mondani, hogy az ő kutatásai milyen eredményre vezettek. Például, hogy a magyar nyelv finnugor eredetű, és a finnugor nyelvekkel együtt egy nagyobb hát családban az uráli nyelvek közé tartozik. Az tulajdonképpen már szociológiai kérdés, hogy nagyon sokan a magyarok közül ezt a tudományos eredményt fanyalóva vagy kételkedve fogadják. Ez ugye érti, ez valójában nem a nyelvészetbe tartozik, mint ahogy nem tudom én tegyük föl, hogy sokan azt gondolják, hogy a Föld mégse gömbölyű, holott a földrajztudomány vagy a csillagászat ezt állítja, de ők kinéznek az ablakon, és egy végtelen síkságot látnak, és azt gondolják, hogy hát ő jobban tudja, hogy a Föld mégiscsak lapos. Nos, valahol a nyelv esetében attól izgalmas a dolog, hogy a magyarságnak a saját eredettudata, vagy hagyománya, vagy hát mítosza, ahogy nevetni szoktuk, az egyáltalán nem tartalmazza a finnugor eredetet, hanem mindig a hun vagy török eredetre utal. Tehát tényleg furcsa, hogy szemben áll a tudomány által megállapított nyelveredet a népnek a saját emlékezetével.
És gondolom az is egy kreált kép, amit a török vagy hun eredetről, illetve a finn eredetről gondolunk. Tehát, hogy ez egy történeti vita, nem nyelvi.
Igen. A török eredet esetében így fogalmazott az előbb, hogy kreált kép. Ez nem jó, ez olyasféle tényleg, mint a népzene, érti? A népzenére sem mondhatom, hogy kreált, holott hát jobb valaki, egyszer csak elkezdett énekelni nyilván. De az tényleg természetesen alakult ki, mert a finnugor eredet sokkal régebbi. A magyarság emlékezete meg hát olyan 1500 évre megy vissza, az nagyon szép, amikor már írásos dokumentumok nincsenek, ők a törökség között éltek, azokkal egy, hogy mondjam, hadi szövetségben, hiszen a magyaroknak a neve Ungár, vagy Ungária, vagy Hungária, stb., az ugye a törökségből származik, azt ők magukra nem használták.
Én csak arra gondoltam, hogy amikor azt mondjuk, hogy török eredet, akkor a legfelszínesebb képzet előtt most nagyon triviális példát fogok mondani. A török kultúráról nagyjából annyi lesz, meg nyelvről, amennyit az egri csillagok közvetít.
Igen, igaza van. Persze a török szót is itt történetileg használjuk. Tehát egyrészt az újkori oszmánra, ugye ennek a szigorúbb neve, ugye oszmán török, oszmán birodalom, Konstantinápoly, vagy Isztambul fővárossal, és szultánokkal és basrákkal, akik a Magyarországot is elfoglalták, egri csillagok, gyumurdzsák, stb. És vannak az ótörökök, csak hát a nyelvészetben gyakran nem különböztetjük meg, akik még a mai Ukrajna területén a magyarokkal együtt éltek. Azok így az egészet néha türknek nevezzük, egyszerűen ezt a szót kölcsönveszük, holott ugye türk, az csak törökül, egyszerűen azt jelenti, hogy török. De hát magyarul akkor meg tudjuk különböztetni a kettőt.
Nagyon érdekes a számomra, hogy én bevallom, ha szabad ilyen személyes vallomást tenni, hogy turkofil vagyok, és igen, igyekszem törökül is beszélni, igen, és nekem nagyon izgalmas azt nézni, hogy mennyi török jövevény szó van a magyarban, és hogy ezek hogy működnek, igen, meg hogy igen, egy Jed nevű településen élek. Már eleve ez is egy török szó, és itt Maros megyében nagyon sok a török eredetű helységnév. De azt látom, hogy ez a kérdés, hogy mennyi a török vagy finn-ugor eredetű szó a nyelvben, a magyar kultúrában sokkal elevenebb, mint a románban, holott a románban legalább annyi török jövevényszó van, mint a magyarban, és egyáltalán igen. Nem reflektálnak rá.
Igen, igen, igen. Hát jó, a nyelvészek persze, igen, és nagyon érdekesen alakul a török szavaknak át a leírás a románban, de igaza van, a közszóban nem kell, na jó, mert a román olyan egyértelműen a latinból származik, hogy a román nyelvnek a kalapján csak, hogy mondjam, egy bokréta az, hogy török szavak vannak, meg szláv szavak, ugye bőségesen a románban. A magyar esetében azonban nem, különösen a 19. század során nem volt világos, hogy honnan származik a nyelv, amíg aztán ugye Budenc és Hunfalvi be nem bizonyították a finnugor eredetet, de hát nem, hogy mondjam, igen, hát most egy szegény angol, az, annak ez nem érdekes téma, mert nyilván a germán nyelvek köré tartozik, és egy szegény román, most ezt idézőjelben mondom persze, hát nem nagyon törheti a fejét a nyelvének eredetén, mert olyan egyértelmű, hogy a román nyelv a latinból származik. A magyarnál ez tényleg nagyon furcsa, mert kevesebb sokkal az anyag. Hát érti, 3000 év telt el azóta, hogy a magyarok elszakadtak a többi finnugoroktól, míg a románok esetében hát csak 1500 év telt el azóta, hogy a latinból elkezdett kiválni. Azért az egy nagy különbség.
Menjünk bele a nyelvészeti kérdésekbe, és adjunk ízelítőt a kötet szerkezetéből, hogy megértsük, hogy mit ad az a tudás, amit a finnugor eredetéről felhalmozott a magyar nyelvészet, illetve a nyelvtörténet? Mennyiben változik a magyar nyelvről kialakult képünk? Hogyha mondjuk nyelvtani szempontból, vagy a szókincs szempontjából vizsgáljuk ezt a kérdést.
Nézze, a finnugor eredet az elsősorban hangtani bizonyítékokon alapszik, és ez azért jó, mert a hangtannak nincs ugye semmi köze az élethez, a körülményekhez. Tehát az, hogy egy szó most P-vel kezdődik, vagy B-vel, azt nem lehet összefüggésbe hozni az életmóddal, vagy a vallással, vagy mit tudom én mivel. Éppen ezért alkalmas erre. Kicsit olyan, mint egy, mondjuk egy apassági perben a DNS vizsgálat. Ugye az nem függ attól, hogy az érintettek milyen vallásúak, vagy hol élnek, vagy milyen nyelven beszélnek. A nyelvtan az már bizonytalanabb, mert ahhoz szövegek kellenének, és hát hiába minden a honfoglalás előtt szövegek nincsenek. Ezért aztán csak olyanokat tudunk mondani, hogy nagyon jellemző a finnugor és uráli nyelvekre, hogy nincsenek nemek a nyelvtanban. Szemben mondjuk ugye a románnal, vagy a némettel, vagy a latinnal, vagy az orosszal. Ez azonban egy általános ázsiai jelenség. A törökben sincsenek, a kínaiban sincsenek, a japánban sincsenek. Tehát látszik, hogy a nyelvtan maga az tágabban ázsiai, mint a hangok. Tehát a hangtan az, ami egyértelműen azt mondja, hogy a magyar nem a török nyelvek közé tartozik. Az már, hogy a nyelvtan, hogy tudja maga, hát ha tud törökül, akkor tudja, hogy nagyon furcsa ugye a birtokos szerkezet. Tehát nem azt mondom magyarul, hogy Jánosnak autó, hanem azt mondom, hogy János autója. És ugye ez a törökben is ugyanígy van. Ez megint bocsánat, ez megint egy ázsiai vagy keleti vonás. Vagyis a nyelvtan szempontjából kétségtelenül mondhatjuk, hogy befolyásolódott a magyar, vagy eleve is olyan volt, vagy annyira régen származnak egy tőről a török, meg a magyar, hogy abba már belemenni nyelvészeti eszközökkel nem tudunk. Nekem még azt tanította az iskolában a tanárom, hogy létezett urál-altáji ősnyelv, és az uráli, ugye az a magyar, meg a finn, az altáji, meg a török, meg a mongol is, hogy ezek valamikor egy tőről fakadtak, de ezt ma már a tudomány nem meri mondani.
Még mielőtt ezeket a nyelvtani csodákat kicsit végig gondolnánk, menjünk vissza ez a hangtani kérdéshez. Miért ez a őssejt, ez a biológiai kép jut eszembe, hogy miért marad meg, vagy maradtak meg, vagy hogy maradnak meg ezek a hangok?
Hát erre nem, Erre nem tudunk válaszolni, valószínűleg egyszerűen azért nem, mert szabályozza a felnövő generációt, tehát tulajdonképpen a kisgyerekek szeretnék magukat megértetni az idősebbektől, tehát hogy a generációk között meg ne szakadjon a kommunikáció, csak ezt tudjuk mondani. Gondoljunk itt most egy nagyon egyszerű közösségre, írni, olvasni nem tudnak, szépen éldegélnek, és hát megszületnek a gyerekek, megtanulnak beszélni, valamicskét mindig módosítanak, hiszen 1000 év alatt ezek a módosítások elég jelentősek. Ezt olyan nyelveken tudjuk lemérni, éppen például, mint a latintól a románig vezető út, ahol, hát, hogy mondjam, mint egy babaház, aminek a tetejét föl lehet venni, és bele lehet nézni, mert a latinból is bőségesen vannak adatai. És látjuk, hogy 1000 év alatt, szépen, vagy 2000 év alatt mennyi minden elváltozik. De az még érdekesebb tényleg, hogy mennyi minden ugyanúgy marad. Hát nem tudok más mondani, mint hogy a kommunikáció igénye a generációk között.
Vannak ezek a magyar hangok, amik mondjuk mondanám az őt meg az üt, de hát mondjuk ezt a törökök is használják. És
így van, a németek is használják.
Igen, tehát hogy vannak ilyen speciális magyar hangok? Csak magyar hangok?
Nincsenek. Nincs olyan sok hang a világban. Tudja, hát az emberi száj azért az csak olyan, amilyen, tehát az... Nem tud, az ő még kevésbé, a legérdekesebb talán a C meg a G. Ugye írásban TY, GY, azok a legérdekesebbek, és azt veszük észre, hogy idegen ajkú ismerőseink, akik magyarul jól megtanultak, az ő üvel már nem küszködnek, de a jégyével még igen. Azok a legkülönösebbek. Igaz, hogy a törökbe is van, de azért nem egészen ugyanolyan. Ugye még a románban is, hát az Erdélybe eszembe jut, hogy a Jókai Mór, ugye, aki szerette Erdélyt, és sokat járt oda, az azt a szót, ugye, hogy az ördög vára románul úgy írta le, hogy csetátje, drakulúj. Ugye, és a magyar csetátje, ugye TY-vel írta, ugye, ami csetátja volna, ugye, a szabályos románban. De hát ő így hallotta, mert nyilván így is mondták. Tekintve, hogy nem tudott románul, hihetünk neki, hogy a fülére támaszkodott, és nem az írásra, vagy nem a nyelvtani szabályokra. Vagyis összefoglalva, hangokból van egy-egy furcsa minden nyelvben, de aztán ha a térképre néz, akkor van másút is. Ott van az angolban a híres TH, ugye, mint think, gondolkozni. Most ugyanezt a hangot a spanyolok is használják, meg a görögök is használják, Európa különböző csücskeiben.
Viszont a görögök ciceknek. És...
Azok, de a csé helyett, ugye?
Igen,
azok
igen, teljesen megdöbbentő.
Igen, bizony, bizony. Van egy híres kozmetikai márka, Johnson and Johnson, ugye főleg ilyen baby termékeket készítenek, és a görög tévében úgy reklámozzák, hogy zonzon. Igen, mert nem tudnak J-t mondani. Igen, igen.
Nem tudom, hogy mennyire, hogy kell erre reagálni. Engem mindig próbára tesznek ezek a speciális hangok, amiket vagy ejtenek, vagy nem. Bár nagyon szomorú emlékem, hogy a Romániában, amikor még mainál is élesebb volt a nyelvharc, akkor a magyar nyílt E-t üldözték, és a mi kórus tanárunk is sokszor kiabált, hogy ne ezzünk, mint a kecskék. A nyílt E-t ne ejtsük.
Hát ugye, igen, igen, igen. Most egyrészt feltűnő, hogy mennyire nincs a románban, ugye? Tehát aki jól tud románul, aznak amikor román nevet kever a magyarba, hát emlékszem a diktátor nevét, ugye mi Magyarországon, meg hát nagyon sokan Romániában is egyszerűen Ceausescu-nak mondtuk, tehát E-vel, Escu. De aki jól tudott románul, vagy akinek hát rászaladt a nyelve, az azt mondta, hogy Ceausescu, ami ugye hát közelebb áll a román kiejtéshez. Most keleten, tehát főleg a Székelyföldön nagyon nyílt E-ket tudnak mondani, ez igaz. És hát lehet, hogy sokan élnek Erdélyben, mint általában a kisebbségi területen, akik azt gondolják, hogy minél jobban hasonlítson a többségi nyelvhasználatra, esetünkben a magyarországi magyar művelt nyelvhasználatra, hogy ne legyen provinciális talán, hogy ne legyen falusias. ez érthető emberileg, ez az igyekezet, a nyelvészetileg ez persze érdektelen, sőt egyenesen szomorú, mert hát ugye minket olyan, ne haragudjon, mintha valaki nagyon kigyomlálja a kertjét, az a botanikusnak már nem érdekes, mert kit érdekelnek a rózsák meg a dáliák, amikor én azt szeretném megnézni, hogy a kerítés tövébe milyen kis növények dugják fel a fejüket.
Mi a jelentősége a dialektusoknak? És nyelvtörténeti szempontból mit adnak hozzá, vagy mire utalhatnak a meglévő dialektusok, vagy eltűnő?
Például az, hogy ugye a standard magyarban, ahogy én is most beszélek, csak egyféle e van, tehát ettem kenyeret meggyel. De ugye számos dialektus van, így a nyugati meg a keleti, tehát a székelyföld is, ahol ettem kenyeret meggyel, így hangozna ez, és ez az eredeti, tehát meg tudjuk állapítani, hogy ahol ezek vannak a magyarban, ott a finnben, meg az észtben, meg a hantiban, meg a mansiban is különböző hangok vannak. Tehát a dialektus sokszor, mint egy múzeum, őriz valamit, ami már a standard nyelvből kiesett. Ugyanígy, amit elipszilonnal írunk, szerintem azt Erdélyben nem csinálják, de északon meg nyugaton csinálják, tehát hogy nem golyó meg gólya jével, ugye mi jó jével mondjuk, csak elipszilonnal írjuk, hanem ők tényleg mondják, hogy golyó, gólya, hallja ugye, hogy ott van egy L, ami tényleg meglágyul, mint mondjuk az olaszban az a szó, hogy voglio, akarom.
Nekem ezt a tanítónénim reménytelen harccal próbálta megmagyarázni, megtanítani, én sajnos nem hallom. Ennek mi az oka, hogy vannak emberek, akiknek a füle nem... Tehát megtanultam, hogy mi az elipszilon, de mai napig nem hallom, hogy mitől gólyagulja.
Hát talán nem élt olyan helyen, ahol használták volna. Én se éltem olyan helyen, csak hát én megtanultam nyelvészetet, érti? A nyelvész kicsit olyan, mint a papagáj, hogy azért az megtanul sokféle hát, nyelvváltozatot vagy kiejtést, amit aztán hát tud használni, mert egy-egy nyelven is én tanultam például lengyelül is, meg románul is, és tudok egy-egy mondatot mondani egész jól egyébként, amiről azt hiszik aztán, hogy én tudok azokon a nyelveken, de csak a hangokat tudom. Most fordítva meg a maga esetében, hát az a normális, hogyha azt nem tudja csinálni, hát nem tudja. Megjegyzem például, ha már a különös hangokról beszéltünk, ugye az a hang a románban, ami mondjuk az énekelni szóban van, ugye kümt, ha jól mondom, vagy igen, hát valami hasonló. Ugye, amit hol A betűvel, hol I betűvel
az írnak. Az Udiná és az Udini, hát ez a román hétköznapok egyik legvéresebb nyelvészeti és történeti kérdései.
Így van. És hát ez például nagyon sajátos. Még talán az oroszban az úgynevezett jerű a leghasonlóbb ehhez, de azért az se egészen ugyanaz.
Volt itt egy drámai momentum a rendszerváltás pillanatában, amikor közölték minisztériumi szinten, hogy eddig a szovjet elnyomás idejében az ödin itt használtuk, mert az oroszoktól vettük át, de most aztán megváltoztatjuk, és bizonyos szavakban van egy szabályrendszer, az ödin át fogjuk használni. Igen. És ehhez van, aki ragaszkodik, van, aki nem. Nem is értem ennek a mélységeit, és elfogadom, mint...
Nyelvészeti szempontból egyébként nem haszontalan, mert ugye egy csomószor ettől jobban fog hasonlítani a latinra. Hát gondoljon az énekelnire. Olaszul cantare, spanyolul cantar, franciaul chanté, románul cumta, ami hát hangtanilag kicsit más, de hogyha úgy írom le, hogy cinta, akkor sokkal kevésbé ismerem föl, mint ha úgy írom le, hogy canta. Ugye nyilván, mert akkor kiviláglik mögüle az latin énekelni szó. Tehát nyilvánvalóan volt egy igyekezet, hogy mondjam, a nyugat felé orientálódásról. Ezt meg lehet érteni. Ahogy az ország nevét is, ugye, hát mikor én gyerek voltam, még Romániának volt írva, tehát Udin I volt benne, és aztán ugye átváltoztatták ára, hogy jobban hasonlítson, hát így a közeurópai felfogásra.
Ha valakinek, akkor Nádasdy Ádámnak felteltem ezt a kérdést. Lehet minisztériumi szinten eldönteni ilyen kérdéseket?
Igen, a helyesírás lehet. A helyesírás olyan, mint a kressz, tehát tehát a forgalmi szabályok. Azt lehet, ne felejts el, Svédországban eldöntötték valamikor 1970-ben, hogy ezen túl a baloldaliról a jobboldali közlekedésre állnak át. Tehát az írás az egy jogszabály, el lehet gondolkodni írás közben, megállhat a toll a kezembe, és azt mondom, hogy hoppá, akkor most már ezt így kell írni. Magát a nyelvet nem lehet, hiszen hát gondolják meg, analfabéták vagy nagyon csekély műveltségű emberek is vidáman társalognak, és a nyelvszabályait használják. Tehát azt nem lehetne előírni, hogy másképp is mondjuk ezentúl ezeket a hangokat. De hát az írást, azt igenis lehet gondolni, a magyarra a CZ-vel volt írva még az 1900-as évek elején a C hang. Cica, ugye úgy volt leírva, hogy CZ-za. És akkor a Tudományos Akadémia azt mondta, hogy ezt hagyjuk abba, és ezentúl csak sima C-vel írjuk. És hát akkor pár év alatt, vagy 10 év alatt átment, voltak emberek, akik azt mondtak, hogy ő neki ne parancsoljanak, ő neki már a nagyapja is így írta, ő igenis így fogja írni. De hát aztán szép lassan megváltozott.
És megmaradt a családnevekben ez a hagyomány.
Így van. Mint ahogy ugye románul is úgy voltam, ugye, hogy régi, jól mondom, a szobrász neve, Brünkus,
igen,
ő akkor is ával írta, amikor egyébként ível kellett volna.
De itt volt tényleg egy oroszosítás, tehát eredetileg az Udin át használták, amennyire az én mezitlábas nyelvészetem engedi, aztán volt egy erőszakos ízesítés, és aztán visszatértek az Udinát. Tehát mi ezt így tanultunk, de nekem mindig fenntartásaim vannak, vagy hogy mondjam, gyanakszom, amikor a nemzeti identitást egy-egy betű, vagy egy ékezetre bízzák, ha bár voltak már ilyen.
Ne felejts el, itt még Moldovát is figyelembe kell venni, ugye, akikre rákényszerítették a cirilbetűk használatát a szovjet időben, akkor azok ugye direkt, hogy mondjam, vissza akartak pattanni rugalmasan, hogy akkor just se úgy legyen, tehát az egésznek mindenféle mély gyökerei vannak.
Végezetül tegyem fel a kérdést Rádasdi Ádámnak, mert mi is nagyon szeretünk belefutni ilyen mondatokban, hogy a magyar nyelv az egyedüli, és a leg, és sehol máshol, és milyen nyelv a magyar, mit gondol?
A magyar egy átlagos európai középnyelv, tehát ennél sokkal egzotikusabbak, sokkal, hát hogy mondjam, furcsábbak vannak, kicsit, hogy mondjam, mint az állatvilágban, tehát a magyar nyelv se nem egy zsiráf, se nem egy óriás kígyó, egy átlagos nyelv, amelyben vannak érdekességek, amit az előbb is elmondtunk, ami mondjuk ázsiai jelleg, de hát ugyanakkor a szókincs nagyon nagy részt idomult az európaihoz. Latin betűkkel van leírva, ugye, hát ez is egy európai dolog. Névelő van például a magyarban, ez nagyon nyugati dolog, tehát tőlünk keletre már nincs névelő. Se a finnben, se az oroszban, se a törökben, se a kínaiban, se a többiben. Sok mindent lehet csinálni a magyarral, amit más nyelvekkel nem. Nagyon jó kis nyelv, én nagyon szeretem, és nagyon szép, és az nagyon különös, hogy itt csücsül Európa közepén, körülvéve olyan nyelvekkel, amelyek nem rokonai neki, viszont egymásnak rokonai, ugye a szláv, a germán, a neolatin nyelvek. Az nagyon furcsa, hogy csöppent ide, mint amikor egy családba születik egy gyerek, aki egy kicsit nagy ki, mint a többiek, és akkor arra lehet gyanakodni, talán a déd nagymama nem volt igazán hűséges a férjéhez.
Hát most akkor engedje el a hallgató a fantáziáját a déd nagymamánkkal kapcsolatban. Mindenképpen olvassa el Nádasdy Ádám Milyen nyelv a magyar című kötetét. Azért mondjuk már egy példát egy óriás kígyó nyelvre, valamire, ami aztán tényleg egzotikus. És mitől az?
Kérem szépen, nagyon érdekes nyelv a szuahéli például, amit Kelet-Afrikában beszélnek, tehát Tanzániában, ilyen Zanzibáron, amelynek az elején kell változtatgatni a szavakat. Tehát azt mondja, hogy mondjuk például kitab, az könyv, jó, ez az arabból származik, mert ők muzulmánok, és a többes számot azt úgy csinálják, hogy az elején a K betűt a V betűre változtatják, és a vitabnak mondják a könyvet. És ez szabályosan így van. Tehát minden szó, ami kivel kezdődik, az V-re változik a többes számban. Ez rettentő furcsa, és hát ilyen Európában nincsen. De ők milliók beszélik ezt a nyelvet, és nekik ez természetes. Annyira, hogy tanultam, hogy az angol közlekedést vezettek be ott is, baloldali közlekedés van, és azt ők úgy nevezik, hogy keep lefty, ugye angolul keep left, balra tarts, keep lefty. Na most a körforgalmat is keep lefty-nek hívják, mert ugye ott az a lényeg, hogy mindig balra kell tartani, ahogy nálunk mindig jobbra. Na most a körforgalomból többet is építettek, és ezért a többes számot is elkezdték használni, viplefti formában. Tehát látszott, hogy nem érdekes nekik, hogy ez most az angolból jön, ha egyszer kiplefti kivel kezdődik, akkor a többes számnak viplefti-nek kell lenni, tehát a körforgalmak létesültek városunkban.
Erre adtunk egy választ arra a kérdésre ezzel a példával, hogy hogyan marad meg a nyelv rétege, úgyhogy felejtjük el, vagy felejtik el a használók, hogy honnan jön, vagy...
Így van, így van, így van.
Nádasdy Ádám, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, legyen
én
még,
is
és hát
is
hallgatóinknak jó olvasást. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!